Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
2024. május 25-én 81. epizódunkban dr. Szabó Attila és Ila Gábor köszönti Hangtörténetek című műsorunk hallgatóit, akiknek a megnevezésével nekem gondom szokott lenni, mert hogy nem mondhatom, hogy vájtfülűek, mert az kirekesztő. Azt sem mondhatom, hogy szép zene szeretők, mert az meg félreérthető, illetve hát kinek a pap, kinek a papné. Úgyhogy azt mondanám, hogy köszöntjük hallgatóinkat, akik osztoznak zenézlésünkben, és hozzánk hasonlóan úgy gondolják, hogy ezek a muzsikák értékesek és szépek, persze sok minden mással együtt. Na de további rendszertani elemzések helyett inkább átadom a szót állandó zenész szerkesztőnknek. Szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönjük szépen, jól vagyunk. Valóban ezúttal valahogy úgy sikerült, hogy az ihletettség pillanataiban, amikor kiválasztottam a mai adáshoz a zenéket, akkor a 20. századi zene nem került bele. Éppen súroljuk a 20. századot. Ez egyeseknek örömet okozhat, bár én minden eddigi műsorunkban igyekeztem valahogy népszerűsíteni 20. századi zenét. Első szerzőnk Gaspard Corrette volt, francia barokk zeneszerző. Őt onnan ismerhetjük, hogy jó múltkorjában az ő fiát, Michel Corrette-t hallottuk, egy igen szép csembaló zenéjét. Az apá Magyarul viszonylag keveset lehet tudni, vagy nem egész nemzedékkel volt idősebb, mint Johann Sebastian Bach. Franciaországban, Rouenben született, majd aztán ott és Párizsban volt orgonista. Orgonára írt zenének nagy része elveszett, egy mise maradt fenn tőle. Egy olyan mise, amit abban a bizonyos 8. egyházi skálában írt, ezt hipomixolidnek hívják, ez a mixolidnek a plagális ferde változata, de ez mondjuk a hétköznapi zenehallgatónak különösebben nem jelent semmit, mert ez így nem hallatszik a zenéből. Itt arról kéne beszéljek itt hosszasan, hogy itt milyen egész hangok, meg fél hangok vannak ebben a skálában, ennek itt most semmi különösebb értelme nincsen. Annak viszont van, hogy ez a mise tulajdonképpen ebben a műfajban, amit annak idején még előtte jóval François Couperin és Nicolas de Rigny vittek mesterfokra, ennek a orgonárait misének tulajdonképpen az utolsó ilyen francia megvalósulása. A címe egy kicsit bőbeszédű, pontosan nem a címe, hanem az alcíme ennek a darabnak, ugyanis most nem franciaul fogom mondani, hanem magyar fordításban, hogy orgona számára vallásos hölgyek használatára és azok számára, akik az orgonát megérinti, tehát hogy orgonálnak. Mondjuk nem ritka a barokkban, hogy ilyen hosszú neveket, alcímeket biggyeztetek egy-egy ilyen munka után, bár hogyha Johann Sebastian Bachra gondolunk, akkor három szóval elintézte az egészet, az egész filozofálást, sok műve alá azt írta, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. A zeneművet, pontosabban ennek két tételét, a Trio à deux dessus és a Bal de Trompette ou Grand Horn, egy 1714-ben épített francia műemlék orgonán hallottuk. A Saint-Michel Thiérache Benci Sapátsági templom orgonáján. Ez egy pikárdiai, tehát észak-franciaországi helységben a műemlék orgona. Az előadó egy orosz-francia orgonaművésznő, Maria Cseburkina, aki ilyen nagy értője és előadója a francia baroknak. A következő zenénk az Georg Friedrich Händelnek egy opusz 6-os koncerto grossójából, a numero 11-esből, az A-durból lesz az első tétel, az Andante Larghetto e Staccato. A solisti italiani fogják előadni. Igen szép felvétel, én nagyon sok felvételt gyűjtöttem ezt az idők során. Én emlékszem az első, amit annak idején megismertem, még ilyen középiskolás diákkoromban, Szent Györgyön. Nagyon sokat hallgattam ezt a Händel opus 6-ost. 5 vagy 6 lemezből állt ez a gyűjtemény. Egy ilyen koncerto grosso sorozat, az általában 12 darabból áll. Nagyon megszerettem ezt a zenét akkor. Na hát ez az előadás talán a legszebb, amit eddig hallottam. Sokan adják elő, de itt nagyon eltalálták az olasz szólisták az egyensúlyt, a játékosság és a szabadság és közben a konzervatívabb ízlés között. Ezt az opusz 6-ost, ezt tulajdonképpen a legnagyobb barokk művek sorában nyugodtan illeszthetjük. Hát az első volt kronológiai sorrendben Corelli féle, ugyancsak 6-os, Arcangelo Corelli volt tulajdonképpen az, aki ezt az egész Concerto Grosso műfajt megteremtette. És nagy hatással volt Händelre is, ők találkoztak Rómában, az ifjú Händel és már akkor korosabb, jóval korosabb, de 30 éve idősebb volt Corelli. És Händel a rájellemző rendkívüli receptivitással magával szippantotta minden hatását, minden jó hatását ennek a Corelli műnek, és sok más egyébnek is, és így aztán létrejött ez az ő opusz 6-osa is. Egy Concerto Grosso sorozat, ami mondom párban említhető az imént említett Corelli művel, akkor a Vivaldi féle két nagy opusszal, a Vestuar Monicóval és a Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzionéval, Johann Sebastian Bach brandenburgi versenyekkel, ezek megkerülhetetlen kapitális munkái a nagy baroknak. Ezt ugye a londoni tartózkodása alatt, hát lényegben élete nagy részét Londonba élte le Händel, ott írta tulajdonképpen 31 nap alatt, pontosan megvan az idő, intervallum, hogy 1739-ben, szeptember és októberben, mikor is írta ezt a 12 versenyt. Az a helyzet, hogy változó tételszámúak, most itt nem számoltam össze, hogy összesen hány tétel van ebben a 12 versenyben, de nagyon sok. Kiderül végül is innen a számlálgatásból, hogy félelmetes, bravúros gyorsasággal írta meg, és ihletettsége. Tehát egy nagyon egyenletes mű, nincsenek gyenge tételek. Mikor hát Handel nevét említették, Domenico Scarlatti nem hiába vetett mindannyiszor keresztet állítólag. Egyébképpen egy életének egy nehéz időszakában írta ezt. 2 évvel korábban agyvérzést kapott, ami aztán végül is állítólag egy ilyen hosszas fürdőzés hatására helyre jött. Hát meggyőződő, hogy nem a fürdő hozta helyre, hanem a jó szerencséje, a gondviselés. Most nem állom meg is, muszáj megjegyezem, hogy manapság ez a stroke említése magyar nyelven, ez véleményem szerint egy nyelvi, hogy mondjam, butaság, egy abúzus. Hát a magyarul évszázadokon keresztül guttaütésnek hívtuk, mondtuk szélütésnek is, és mindenki nagyon jó meg volt vele, kevésbé mondjuk a guttaütöttek. Mindegy, abban az időben Londonban biztos, hogy stroke-nak hívták, ez egy régi angol kifejezés. Angolul is ütést jelent, csapást. Amellett ugye tudni való, hogy Handel egy nagy természetű ember volt, tehát korabeli megemlékezések rengeteg van. Egyik sem úgy emlékezik meg róla, mint egy jelentéktelen alakról, aki nem tűnik szembe első pillantásra. Tehát valószínűleg, hogy egy nagy haragú, meg nagy természetű ember lehetett. Amellett tudva levő, hogy nagy étkű is volt. Valószínűleg vérnyomásával is baj lehetett, akkoriban nem ismerték ezt a fogalmat, a vérnyomás. Ez lehet az oka az agyvérzésének. Na de visszatérve a zenére, a staccato jelölés itt azt jelenti, hogy szaggatott. Valóban egy ilyen szaggatott ritmusú zenét fogunk hallani. Aki kicsit járatosabb a Handel művek között, fel fogja ismerni, hogy van egy ilyen orgonaversenytétel is. Valóban vannak orgonaversenyei Handelnek, amik az Opus 4-esben, az Opus 7-esben, Opus számban, de vannak Opuson kívüli művek is, na hát egyikőjük tulajdonképpen átírata ennek a Concerto Grossónak. Thank you.
Handel numero 11-es Ádor koncertójának első tételét hallgattuk, és Bachal folytatjuk, de nem Johann Sebastiannal.
Hanem Carl Philipp Emanuel Bachal, aki sokak szerint a legtehetségesebb zenész gyereke volt az öreg Johann Sebastiannak, második fiúgyermek volt, aki miután az édesapja nyilvánvalóan, hogy nem csak felfedezte zenei tehetségét jó idejében, hanem páratlan zenei nevelésben is részesítette, mint valamennyi gyermekét. Azért gondoskodott arról, hogy jogi tanulmányokat is folytasson, ugyanis az öreg Bach úgy gondolkodott ez a kornak a tükröződése tulajdonképpen, hogy a zenész az ilyen másodor, harmadrangú szereplő, aki a nagyurakat kiszolgálja.
Én hozzátenném, hogy nincs nagy különbség Bach korához képest, ha ma megnézzük, hogy milyen megbecsülésnek örvendenek a muzsikusok, illetve hogy mennyire lehet megélni mondjuk a zenélésből, vagy csak a zenélésből.
Ezt biztosan közelebbről tudod, de hát javasolok neked valamit, állj át a manélére, ez biztosan kifizetődőbb lesz. De térjünk vissza szerintem Carl Philipphez. Valahogy így képzelhette az öreg Johann Sebastian, hogy zenész az egy a szerencsétlen flótás kategóriájába tartozott az akkori társadalomban. Ez itt most magyarázatra szorul, hogy mi is az a szerencsétlen flótás, ezt gyakran lehet olvasni, kevésbé gyakran hallani, de az írott szövegben gyakran megjelenik ez a kifejezés. Az helyzet, hogy a középkorban, főleg német területeken, de ez Magyarországra is érvényes, a különféle kisebb bűnöket elkövetők pellengére lettek állítva. Ez egy bizonyos ilyen, többnyire kőből épített, a falu központjában elhelyezkedő ilyen osztop volt, amihez hozzákötözték közszemlére az illetőt, aki azt a bocsánatosabb bűnt elkövette. Ezt hívták pellengérnek, ezt a bizonyos oszlopot, a német Prangerből jön. Itt kötöttek ki végül is a káromkodók, a garázdálkodók, kocsmai verekedők, a veszekedő asszony is sokszor, kicsapongók, iszákosok, paráználkodók, tolvajok, hamiskártyások, házi sárkányok és a rossz zenészek. Itt ezen volna a hangsúly a mi szempontunkból. A rossz zenészek, akik ugye falcsul bújták a hangszert, vagy tépték a húrokat, vagy nyekergették a hegedűt, azok bizony kaptak egy ilyen vasból készített, ilyen kovácsolt vas alkalmatosságot, ami leginkább egy trombitához hasonlított, ezt ilyen németországi múzeumban lehet ilyeneket látni, amit felemelt kézzel kellett fogni, jó nehéz lehetett, és az illetőnek, szerencsétlenek a nyakához lehetett ugye hátul lakattal bilincselni, és akkor ő az ott naphosszat kellett tartsa magasban a kezét, ezt a vas trombitát, a micsodát, ezt a flótát, flőtét, úgy hívták németül, hogy sánflőte, szégyenfuruját, és ott bizony sokszor, mikor érezte, hogy az ujja merevedik meg ebben a hosszas semmittevésben, akkor megmozgatta az ujjait. Ez úgy tűnt az összesergelet közönség nagy nevetségére, mint hogyha tényleg furuljálna, próbálna furuljálni ez a bizonyos hangszerem. Na hát ilyenekkel szórakoztak a faluk és városok népei, ez különben egy kegynek számított, tehát az már egy jelentős helységnek számított, hogyha volt pellengér joga, tehát volt joga egy ilyen pellengért építeni és használni a főterén az illető helységnek. Következő zenénkkel ugrunk egy kicsit időben, a 19. században kötünk ki Felix Mendelssohn Bartholdy Ein Sonderes Traum, egy a Szent Ivánéi Álom nevű kísérőzenéjének a második szkercó tételét fogjuk hallani. Mendelssohnról tudni kell, hogy 17 éves korában olvasta először a Szent Ivánéi Álom című Shakespeare végjátékot. Annyira megtetszett neki, hogy nyomban neki is állt és írt egy nyitányt. Aztán 33 évesen újból előjött ez a fiatalkori ihlet, és akkor meg egy sérőzenét írt. Ezt fogjuk most hallani. Ennek a része az a bizonyos nászinduló, ami elég sajnálatos módon nagyon megkopott. Tehát pont az ilyen túlhasználattól véleményem szerint nem úgy szól, mint ahogy akkor hallgatnánk, hogyha minden esküvőn, lakodalmon nem ezt lenne kötelező feltenni. Ezt az igen szép meleg nyáresti hangulathoz jól illő zenét a Philipp Herbeck egyik együttese, a Cœur de la Chapelle Royale és a Collegium Vocale fogja előadni nekünk, valamint az Orchestre de Champs-Élysées. Következik tehát Carl Philipp Emanuel Bach egy trió szonátája, a D-moll, ennek is első tétele, majd Felix Mendelssohn Bartholdy a Szent Iván éjj álom című kísérőzenének a második szkercó tétele. Thank you.
Carl Philipp Emanuel Bach és Mendelssohn muzsikájával érkeztünk el mai utolsó blokkunkhoz, ami viszont jó hír, hogy hosszabb lesz az átlagosnál. Miket hallgatunk, kiket hallgatunk, Attila?
Egy 19. századi francia zeneszerzőt fogunk hallani, Léon Boëlmant. Ezt szándékosan hangsúlyoztam, ezt a Boëlmant, ugyanis ez írott szövegben Boe-ként jelenik meg, és az én ott van a tréma, tehát németesen az umlaut. Ez azt jelenti ezeken a, tehát franciául is, hogy ezt az ebetűt ezt ki kell ejteni e hangként, tehát ezért Boëlmant és nem Boëlmant mondjuk. Ő egy elzászi születésű zeneszerző volt, ilyen fiatalon halt meg, 35 évesen veszek TBC-ben. Nagyszerű orgonista volt, a nagy César Franck féle orgona kultúrának volt a tovább vívője, tehát sok Franck féle hatást fogunk meg, Saint-Saëns hatást hallani a zenéjében. Egy igazi Cavaillé-kor orgonán fogjuk a zenét hallani, ami Baszkföldön, Azkoitiában egy templomban található, ha valaki arra jár, mondjuk meglátogatna Loyolai Szent Ignác édesanyjának a szülőhelyét, ugyanis ez az Azkoitia, ez az a bizonyos hely, akkor nem ulassz el, és ezt a Cavaillé-kor orgonát látogassa meg, esetleg meg is hallgathatja egy kicsit szerencsével. A gotikus szvitnek a harmadik tételét fogjuk hallani, Prière à Notre-Dame, vagyis ima mi asszonyunkhoz. Noha itt ebből a szvitből végül is a negyedik tétel az ismertebb, ez a bizonyos tokáta, de jó szokásunkhoz híven én inkább a kevésbé ismertet, ezt az igazi vasárnap délelőtti hangulatot árasztó imát, vagy jelt választottuk be, és fogjuk meghallgatni. Willibald Guggenmos játszik ezen a gyönyörű Cavaillé-kor romantikus orgonán, Azkoitiában. Majd záró tételként Emmanuel Chabrier España című rapszódiáját fogjuk hallani a Bécsi Filharmonikusokkal, amit John Elliott Gardiner vezényel. Chabrier 1882-ben egy nagyjából fél éves irándulást tett Spanyolországban, ahol is igen sok zenei élmény értem, és azzal érkezett haza, hogy fejben már ott hemzsegtek ezek a dallamok, amiket most itt hallani fogunk. Amikről Mahler azt mondta, amikor összül meghallotta ezt a művet, hogy na itt kezdődik a modern zene. Ez a modern zene kezdete, és maga Manuel de Falla, a nagy spanyol kortárs zeneszerző pedig áradozott róla, hogy mégiscsak csodálatos, hogy ezt a gyönyörű spanyol zenét a francia kelet megírja. De hogyha látott volna előre az időbe, akkor láthatta volna, hogy ez csak egy útnyitás volt, egy kezdet, ugyanis ezt a bizonyos spanyol vonalat majd továbbvitte Emmanuel Charvayer, későbbi zeneszerző kollégája Debussy is, meg Ravel is francia részről. Tulajdonképpen az alapötlet végül is egy spanyol zeneformából és hozzárendelt táncból, a hotából jön, egy 3/4-es vagy 6/8-ados zene, illetve tánc. Ez volt az eredeti címe is a darabnak, aztán később vált az España egy általánosabb, közérthetőbb művé ez a munka, ez a rapszódia. Tehát záró darabjaink a következők lesznek, Leon Boelmantól a Gothicus Suite, ennek is a harmadik tétele a Ima, a mi asszonyunkhoz, majd Emmanuel Charvayer España című rapszódiája zenekarra.
Ezekkel a szerzeményekkel búcsúzunk ma este, kedves, fogalmazunk úgy szép halló barátainktól, kívánunk további jó zenei élményeket. Jövő héten szombaton ismét várjuk Önöket a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Thank you.